9:19, és hát boldog új évet kívánunk Sór Zoltánnak, Marosvásárhely polgármesterének, akinek azt hiszem, hogy 2024 hozott sok jót, de sok-sok kellemetlenséget is. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntjük.
Jó reggelt kívánok, és boldog új évet hát, a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak, de hát a marosvásárhelyeknek és Székelyföldnek.
Megmondjuk őszintén, hogy bennünket is sokkolt a hír, amikor ugye egy decemberi napon arra ébredtünk, hogy hát vallomástételre idézte be a DNA székházába, majd 24 órára őrizetbe is vették, és nyilván akkor kezdtünk elgondolkodni azon, hogy vajon hogy történhet ez meg 2024-ben, mit történhetett. Azt tudjuk, hogy egy olyan ügyről van szó, amely vizsgálat alatt van, és olyan sok új információt nem tud a polgármester úr elmondani, de azért mégis fontosnak tartsuk, hogy ezzel indítsunk, hiszen ez azt hiszem, hogy egy meghatározó dolog volt 2024 decemberében.
Hát igen, az utolsó erdélyi magyar politikus voltam, vagy ha úgy tetszik, a székelyföldi városok közül, ahol ugye nem volt megrázva a véres kart, hogy azért itt vigyázzunk, hiszen végigmentek Gyergyó, Csík, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár alpolgármestere, tehát azért mindenkinek megmutatták, hogy ki az úr itten. Ugye ez nekem a sorban az 5. DNA-s dosszálon, nyilván mindegyik ilyen politikai dosszár volt, akár csak itt is. És épp az imént beszéltünk a Dragnea ügyről, hogy őt azt nagyon példásan büntették. Ugye most Dragneának voltak rossz és jó oldalai egyaránt. Ami az ő kezdeményezései közül fontos lett volna, az pont az, hogy felelősségre lehessen vonni az ügyészeket. Ezért nyírták ki Dragneát. Most egyben az esetben, ugye én nem vagyok jogász, de az ügyvéd, aki a védelmet ellátja, és ez egy nagy felkészült ügyvéd, elmondta, hogy az egész ügyet arra építették, hogy kicsikarnak ellenem vallomásokat. Most mivel ez nem történt meg, mivel azt mondták a szponzorok, hogy de hát nem volt semmiféle kenőpénz, hanem ők akartak támogatást adni, és céltámogatást, tehát ez olyan, hogy egyesek sportra adnak pénzt, mások kultúrára adnak pénzt, harmadik rendezvényekre ad pénzt, tehát mindenki úgy, ahogy akar, és akkor itt megpróbálták azt kierőltetni, hogy vallják esetleg, ez teljesen illegális amúgy, hogy azt arra kényszerítsék az embereket, hogy ez tulajdonképpen burkoltan nekem volt támogatás. Na ugye az ügyész elrendelte a 24 órás őrizetbevételt, nyilván ő többet szeretett volna, de hát másnap a bíróságon megkérdeztük, hogy de hol vannak a bizonyítékok, mert az őrizetbevételt a román törvény alapján csak bizonyíték alapján lehet elrendelni. És mivel összeomlott az egész vád, hiszen senki nem akart feljelenteni hamis vádakkal, ezért az ügyész azzal intézte el másnap a bíróságon, hogy am presupus, feltételeztem. Ez teljesen illegális volt, amit csinált, tehát ez az abus in servitu a DNA részéről, vagyis
ennek
a hatalommal
lehet
való. Hát bízunk benne, most nyilván ezt még azért lássuk, hogy milyen irányba akar elmozdulni ez az ügyész úr. Nyilvánvalóan lehetett egy erős politikai háttértámogatása, hiszen liberális oldalról egyértelműen, hiszen mi ahány anyagot bevittünk a DNA-hoz, ahol egyértelműen több milliós hiányok voltak, tisztán látszott, hogy honnan, hova, mindegyik dosszár félre van téve, tehát nem is érdekli őket. Ezt pedig megpróbálták beerőltetni, hogy éreztessék azt, hogy itt ki az úr a háznál, és nyilván az ügyész túlkapása volt ez az őrizetbevétel, és hát mivel Dragneának nem sikerült ezt a törvényt elfogadtatni, most már látjuk, hogy miért akarják ezt a törvényt megóvni, hiszen így tudják a politikai zsarolásokat Romániába továbbvinni, ilyen szekus módszerek, de hát ez ebbe az országba ez egy hosszú-hosszú hagyomány, hogy éreztessék, hogy mindenkinek ott van a Damoklész kardja a feje felett, és hát ennél érdekesebb történeteket is lehetne mesélni, mert közben azért sok kollégával beszéltem, Konstancától Jassik, hogy hány megyei elnököt vagy polgármestert vettek őrizetbe, rosszabb esetben 30 vagy 60 napra is. Ugye itt annyit kell érteni jogilag, hogy az ügyész arra próbálta tenni a hangsúlyt, hogy ráerőltesse a vallomástételre az úgynevezett támogatókat, akiket azt hitték, vagy azt próbálta kihozni, hogy kenőpénzt akartak adni, mert ebben az esetben én kéne bizonyítsam az ártatlanságomat. Tehát ez minden azt jelenti, hogy elítélnek, ha őrizetbe vesz 30 vagy 60 napra, sem azt jelenti, de én kell bizonyítsam az ártatlanságomat. Így, hogy mindenki azt mondta, hogy de hát nem erről volt szó, és minden számlákon, papíron, tisztán láthatóan van, csak ő ezt nem akarta látni. Ezért most ő kell bizonyítsa, hogy ténylegesen létezik-e ilyen, hogy kenőpénz felajánlása. De hát ez nyilvánvalóan az ügyvédem is elmondta a bíróságon, hogy mivel én 3,5 éve operatív megfigyelés alatt állok, ugye hát magyar polgármesterként ez érthető, ez azt jelenti, hogy lehallgatnak, otthon lehallgatnak, e-maileimet nézik, autóba követnek, legalább napi kétszer, vagy minden második, harmadik nap operatív megfigyelés alatt állok. Ezt mondta az ügyvéd, hogy hát 3,5 év alatt egyszer se volt az, hogy a polgármester úr akkor vette a puttonyt, és benne volt a 5-600 ezer euró, hiszen volt ilyen, polgármesteri hivatal egyik alkalmazottja, még a Basescu idején el volt kapva, most nem akarok nevet mondani, azóta is köszöni szépen igazgató, tehát az a Basescu kampánypénz volt, tehát azzal nem volt semmi probléma, a fiúval volt egy kicsi rongyrázás, aztán a pénz elment Basescuhoz, és köszönik szépen, az nem volt probléma, ugye a másik vicces történet velem párhuzamosan a Potra ügy volt, akit otthon a házában elkaptak 2 millió euróval, meg fegyverekkel, és őt még bilincsbe se verték, tehát az teljesen normális volt, hogy egy zsoldos vezérnél 2 millió euró ott hever, teljesen számlák nélkül.
És még egyéb dolgok is, igen.
És hát sok minden más. Na hát ez az ügyészség, tehát itt azért különbséget kell tenni most az ügyészség és az igazságszolgáltás között, mert ugye a bíróságon az ügyész által összetákolt vádirat nem állta meg a helyét, és úgy a táblabíróság, mint a bírónő elutasították, és azt mondták, hogy indokolatlan az őrizetbevétel, és nincs bizonyíték.
Megmondom őszintén, hogy elnézést, nekem eszembe jutott a Nagy Zsolt ügye, aztán eszembe jutott a Horváth Anna ügye, aztán eszembe jutott a Rádúj Kálmán ügye, Csíkszereda volt polgármester, aztán eszembe jutott Antal Árpád ügye, aztán még gondolkodom Gyergyői polgármester ügye, és még sorolhatnánk ezeket az ügyeket, hogy hol történtek visszaélések, és én azt tapasztalom, hogyha valaki ellen valamit akarnak, akkor azt meg fogják tenni. Engem ez egy kicsit elszomorít, bár én egy ilyen naív vagyok, én erre már rájöttem, de hogy 2024-ben ezek a dolgok így megtörténhetnek, azt én nagyon-nagyon elkeserítőnek tartom. Egyrészt azt érzem, hogy visszamegyünk az időbe, valami olyan sötét korba, amelyről én nem is akarok tudni, bár tudom, hogy létezett, de nem akarok róla tudni. Egyrészt, másrészt meg, amit Ósi kérdett, hogy mi a következő lépés? Tehát, hogy akkor mi történik 2025-ben? Hogy ez így fog menni tovább 2025-ben? Vagy milyen végeredménye lesz, vagy lehet ennek az ügynek?
Ugye itt azt is kell látni, hogy a 2024 év az nagyon sok belpolitikai feszültséget eredményezett. Egy mondhatni törvénytelenül érvénytelenített elnökválasztás, most mindegy, hogy kinek tetszik Georgescu, vagy nem tetszik, vagy nekem személyesen mi a véleményem, az egy mondva csinált ürüggyel volt, és ezt elismerte mindenki a szakemberek közül. Oké, kellett ez a belpolitikai vihar, akkor mellette nyilván meg kellett rázni a rongyot egy magyarral is, és ez ennél jobb target, mint én valószínűleg nem is lett volna. És akkor ott kibányáztak valamilyen 2021-es feljelentést, és annak alapján eljártak. Nyilván a történet nem ér véget, hiszen 2025 májusában újabb elnökválasztást fogunk tartani, és minden erőfeszítés ellenére azt azért lehet látni, hogy Georgescu népszerűsége töretlen, ha nem nőtt még azóta, illetve, hogy a román politikai elit nem igazán tud kit fölmutatni. Crin Antonescu az egy kiváló javaslat volt, lássuk, hogy mi lesz belőle, tudjuk, hogy egy nagyon éles elméjű, meg egy felkészült ember, de nem lesz neki könnyű kampányolni, hiszen azt jól látjuk, és jól tudjuk, és én magam is, ami több kampányban részt vettem, az, hogy esetleg valakinek van egy múltbeli szimpátiája, az messze nem elég megnyerni egy elnökválasztást, tehát ő kőkeményen el kell induljon kampányolni, és el kell mondja, hogy esetleg miért jobb, mint Georgescu, aki továbbra is népszerű, sőt, az átlag ember azt látja Romániában, hogy jött egy ilyen fiú, aki mondott jókat is, rosszakat is, hiszen azt is kell látni, hogy jóra érzett a rendszer hiányosságaira.
Végre az igazságot mondja ki valaki, ugye? Sokatnak
így van.
Ez az érzés.
És plusz rájönnek ezek a furcsaságok, és akkor ezeken ő nagyon jól tud kampányolni, hogy ő ezt a rendszert akarja felszámolni. Persze nem fogja tudni olyan egyszerűen, ezt nyilván tudjuk. Itt én pont ezt látom, hogy, és amit Kinga mondott, hogy a visszaéléseknek ez a hátulütője. Hogy az emberek sokkal inkább fognak a szélsőség fele tolódni, nem fogják átgondolni logikusan, hogy esetleg Georgescu vasgárdista támogató szavakat is, vagy mondatokat is mondott, ilyen elszólás, vagy hogy mondják ennek?
Freudi
elszólása volt, de nyilvánvalóan ez a sok utca emberét nem fogja zavarni. Őt az zavarja, hogy visszaélések történnek, hogy ezeket megtehetik büntetlenül, hogy a párhuzamos állam, amiről annyit beszélnek, akkor az most egy nemzetbiztonsági kockázat, kórházat, vagy nem is nemzetbiztonsági, hanem az utca emberének, a mindennapi román embernek ez jó vagy nem jó, és ugye Georgescu ezt kiválóan tematizálja. Úgyhogy nehéz évvel nézünk, plusz van egy súlyos gazdasági válság, hiszen épp a tegnap voltam a Bukarestbe és Táncos Barna miniszter úrral, meg Kelemen Hunor elnök úrral, Cseke Attila miniszter úrral volt egyeztetésünk, hiszen nagyon sok projekt ugye az elmúlt évben elakadt a minisztériumokba, de hát hatalmas az ország deficitje, 8,6%, az azt jelenti, hogyha túllépi a 9%-ot, gyakorlatilag bovli kategóriába kerül a román államkötvény, onnantól kezdve sokkal nehezebb finanszírozni az államháztartást, aminek a több mint 10% a nyugdíjakra megy, tehát hogy nagyon sok a passzív költség. Megszorítások lesznek, ez azt jelenti, hogy igyekeznek, és hát ugye ez az RMDSZ-nek is az elsődleges feltétele, hogy ezt ne a kisemberen verjék le, hanem multikat meg kell adóztatni, mert Romániában mai napig nagyon jól élnek, és mondjuk Magyarország, vagy Lengyelország, vagy más országokhoz képest töredékét fizetik be, pedig itt profitot csinálnak, tehát hogy mindenképpen jó lenne, hogy ők is vállaljanak részt a válság terheiből. Ugye az nagy dolog, hogy nem emelték meg az áfát, tehát hogy igyekeznek a nyugdíjemelés, viszont azt befagyasztották. A 3000 alatti nyugdíjaknál viszont előre láthatólag lesz egy 13. nyugdíj, vagy egy kiegészítés, bocsánat, nem jó a 13. nyugdíj, lesz egy nyugdíj kiegészítés, ami egy egyszeri kifizetés lesz, és attól függ, hogy az ország pénzügyi helyzete mit enged meg, de hogy a 3000 lej alatti nyugdíjasokat mindenképpen valamilyen szinten megsegítik, de nyilván jelenleg a nagy mínuszok látszanak, és az a fontos, hogy a városok működése, fejlesztése az ne akadjon el, mert ha elakad, akkor ugye nagyon sok munkavállalónak lesz megint.
Milyen kilátások vannak, hát közben ugye itt vannak a városlakók, az elégedett és elégedetlen városlakók a kérdésekkel, a mi lenne ha, a kezdetű mondatokkal, milyen tervek lehetnek, vagy mit lehet látni így január elején?
Mi fontos az, hogy a város jövedelmi struktúrájához nem nyúlnak hozzá, tehát a municipiumok megőrzik a bevételeiket, egyrészt a személyi jövedelemadóhoz ránk eső részéből, az áfa ránk eső részéből, plusz a helyi adókból, tehát a fejlesztések, ami úthálózat korszerűsítés, iskolák fejlesztése, sportpályák fejlesztése, ezek megmaradnak, és tudjuk őket folytatni, legalábbis 2025-ben. Ugye nagyon fontos lenne, ha, és ezt kértem most a minisztériumban, hogy a Csénáér, ez a szállítási minisztérium alárendelt igazgatósága, ami az útfejlesztésekért felel. Ugye a Vásárhely terelőút dokumentációi több mint 8 hónapja le vannak adva, és még nem kaptunk választ rá, nem tudunk licitet indítani. Tehát, hogy valahogy működőképessé kell tenni az országot, mert ezek uniós pénzek ráadásul. És nyilván itt is a liberálisoknak a jó indulata, hogy lefékeztek Bukarestben minden vásárhelyi kezdeményezést, ez a Dobré műve. Részben valószínűleg ezeket valahogy fel kell oldani. Tehát ez nem oké, hogy politikai bosszúból leállítunk dokumentációkat, de hát sajnos ilyenek voltak a liberális partnereink. Most bízunk benne, hogy az új partner a PSD-vel sokkal jobban tudtunk mindig dolgozni, tehát nekik is jeleztük, hogy ezeket fel kell oldani a minisztériumban, mert ott van a műszaki terv leadva 8 hónapja, és még választ sem kaptunk rá.
És ezért működik minden olyan nehézkesen, ugye a Marosvásárhelyi azt kérdi, hogy mikor lesz nekünk bekötőút, mikor lesz nekünk parkolóhely, mikor lesz nekünk mélygarázs, mikor oldódik meg teljes egészében az útfelújítás, mikor fog tökéletesen működni az okos lámpa, és sorolhatnánk, polgármester úr, ezeket a kérdéseket. Nem tudom, hogy 2025-re még lesznek a prioritások, vagy ezek közül valamit sikerül-e legalább elindítani, vagy miért ne befejezni, vagy legalább valami olyat adni a marosvásárhelyi lakósnak, ami bizakodásra ad okot, hogy igen, a mi városunk valóban fejlődik. Nagyon nehéz ez a kérdés. Tehát én nem tudom, mit csinálnék ön helyében, hogyha azt kérdezné valaki tőlem, hogy jó, de fejlődik ez a város valamit? Az elmúlt 4 év alatt fejlődött valamit?
A számok szerint, meg a beruházások alapján nyilván nagyon sok fejlesztés volt.
Valami nem
most
látható,
ugye? Ami útfelújítások, meg iskolafelújítások, meg tömegközlekedés, meg bicikliútak építése, tehát nagyon sok változás volt. Vagy az Orvosegyetem környékének, a Székelyvértanúknál, tehát rengeteg beruházás zárult le. Ami ugye érződik minden nap, az a forgalomnak a nagysága, és ugye itt Ami a pozitívum, hogy a Marosvásárhelyt elkerülő autópálya szakasz az építés alatt áll, tehát a nyárátszered a nyárátő szakasz, és ez valószínűleg 2026 végére át lesz adva, illetve ha elindul most a közbeszerzés a terelőútra, itt is lesznek szakaszok átadva. Ez a legégetőbb problémánk ma a városban. A közlekedési lámpáknak a rendszere, valóban van néhány útkeresztés, ahol nehézségek vannak még, de azt kell tudni, hogy mi, amit lehetett, mindent átadtunk a közlekedési rendőrségnek, ezeknek a szabályozását mi tudjuk kérni, hogy egy-egy jelzőlámpát esetleg iktassunk ki, vagy tegyünk sárga fényre, vagy valami, de a közlekedési rendőrségnek a jóvágyása nélkül nem lehet ezt, és sok mindent ugye ők kértek a forgalombiztonság növelése érdekében. Ugye nagyon sok átjáró baleset volt, itt több mint 30 átjárónál szereltünk jelzőlámpákat, ilyen gombos lámpákat, ami lassítja valóban a forgalmat, de ugyanakkor megszűntek a halálos balesetek. Hát az elmúlt egy évben nem volt ilyen probléma a városban. Tehát az összes veszélyes átjárónál felszereltük a lámpákat, és tény és való, hogy egy városi sűrűn lakott területen nem lenne szabad 30-40-nél többel menni. És ezeket próbáljuk mindenhol elérni, hogy elsősorban az emberek élete legyen biztonságban.
Tehát folyamatban van azért még nem az okos lámpáknak a tanulása, ha jól értem, mert ugye nagyon sokszor
vannak helyek, ahol üzemelnek jól a lámpák, és vannak helyek, ahol ugye forgalom átalakításra lenne szükség. Az egyik a főtéren pont a Művész utcából lejövet, van az átfordulás a Hórjába, ott mindig feltorlódnak az autók csúcsforgalomba, és itt a kiiktatása a jelzőlámpának egy fogas kérdés, hogy belemegy-e a közlekedési rendőrség. Véleményem szerint is ki lehetne iktatni, de kérvényeztük már a rendőrségtől ezeket, ők kell jóvá hagyják, és hát volt olyan, hogy például lezártuk az NSZK utcát, és akkor rá pár hónapra megnyittatta a rendőrség, hogy szerinte a forgalmat fluidabbá teszi, vagy hogy mondjam, gyorsabbá teszi, nem tette gyorsabbá, de még bonyolultabb lett most megint a palota körüli helyzet, pedig volt rá egy évre engedélyünk. Itt is a prefektúra szólt bele hátulról, hogy őket zavarja. Na hát ezek ilyen kulőr lokálok, mondtam is a megyei rendőrségen, hogy Kolozsváron is, vagy Nagyváron is a megyei rendőrség dönti el a sétáló utcákat, vagy a tanács szerint nekik mi a véleményük.
És mi volt a válasz?
Nézték az eget, hogy hát szerintük, ők úgy gondolják, hogy ez zavarja a forgalmat. És mondtam, hogy lehet, hogy ők úgy gondolják, de ezt két éven át tervek készültek, közlekedési tanulmányok, és nem ez a problémája a forgalomnak. Tehát nyilván nem volt semmilyen szakmai indok, tudjuk, hogy egy politikai hátterű döntés volt, ami sajnálatos, hogy egyesek használják az állam intézményeit.
Durva lehet mindig kontrát tartani, ugye, bizonyos ügyekben. Itt közben a hallgatóink is írnak, azt kérdezi Mária Magdolna, hogy vajon lehet azt tudni, hogy mikor folytatódnak az ingatlanok szigetelései. Egy tömbházról van szó, 2022-ben az ön aláírásával kaptunk értesítést, amit el is küldött ide nekünk Mária Magdolna, és érdeklődne, hogy erről lehet-e tudni valamit, hogy menjünk bele ilyen egészen, hát aprónak tűnő történetekbe, de fontosak.
Hát folyamatosan most is vannak beruházások, ezeket csoportosan vannak meghirdetve a közbeszerzési eljárások. Meg fogom majd nézni, hogy milyen cím, hiszen valószínűleg, hogy ha 2022-ben már tájékoztattuk, akkor a kérdés, hogy mi van abban a tájékoztatásban, ha le volt téve a dokumentáció, akkor vagy elbírálás alatt van, vagy szerződéskötés fázisában. Ugye 2023 végéig, amíg az RMDS kormányon volt, több mint 200 szerződést kötöttünk meg a fejlesztési minisztériummal, utána, hogy oda került a liberális miniszter, egyet sem. Most újraindulnak ezek a pályázatok, és meg kell nézem. Tehát, hogy ezt csak azt tudom mondani a kedves hölgynek, hogy a város energetikai igazgatóságán Dorin Beránt fogom megkérdezni, mert ő foglalkozik ezekkel, és ott megvan. Most a Szabadság utcában, Tudor lakonetben, Kövesdombon több helyen vannak folyamatban munkálatok, és meg fogom kérdezni, hogy ez a lakcím alatt hogy áll a
Minden politika, csak oda kötünk így a beszélgetésünk közepette is. Engem, ami még nagyon érdekel a mi városunkban, az az ifjúsági élet, illetve a sportlétesítményeknek a helyzete. Én nagyon-nagyon várom azt a pillanatot, amikor megoldódik Marosvásárhelyen a fedett műjégpálya kérdése, és látom, hogy különben történtek előrelépések, külső szemmel mondom, amikor elhaladok a létesítmény mellett, hogy állunk, és eljutunk-e majd egyszer oda, hogyha mondjuk 10 év múlva beszélgetünk a polgármester úrral, akkor azt tudja mondani, hogy ott van a liget, teljes mértékben ki van használva, és végre olyan pezsgő kulturális, sport és ifjúsági központtá lehetett avanzsálni azt a helyet, ami adott, és Marosvásárhelynek különben rengeteg olyan felülete van még mindig, ami kihasználatlan, pedig ott van, és lehetne vele kezdeni. Lásd a Maros partját, ahol ugye ott is voltak újítások, vagy a Poklos partját, évek óta ez is kérdés, hogy mi lesz a Poklos partjával, befedik, nem fedik, kerékpárút, szabadidőközpont, mi lehet ezekkel a terekkel hosszú
tehát
távon nézni?
Menjünk sorba, hiszen itt az a helyzet, hogy minden ilyen beruházásnál rengeteg engedélyt kell beszerezni, és azok a részek fontosak, ahol ugye már elkezdtük a felújításokat, illetve van, ami tervezés alatt áll. Ugye az egyik a Somostető, ahol a játszótér, a sporteszközök, sportpálya felújítása megtörtént, ott lehet használni. De nyilván az egy nem elég egy ekkora városnak. Közben a tavaly átadtuk a Cserealja parkot, ott is van futópálya, játszótér, vannak erőgépek, akkor következik a liget, ott ugye elkészültek a pályák, meg a pingpong, tekból asztalok, játszótér felújult, elkészült az edzőterem, és nem sokára átadjuk a vívótermet is, hiszen nagyon fontos, hogy a vívó sportot visszaemeljük, hiszen Vásárhelynek olimpiai bronzérmese is volt Pongrácz doktor személyében. Úgyhogy ez is fontos. Készül ott is a futópálya, és lesz egy futópálya a Vikkenden is körbe, tehát az egy nagy, majdnem 3,5 kilométeres futópálya lesz. Így 4 futópálya lesz a városba, és ugye a stadionnak most tavasszal kell nekifogni, hiszen rendeztük a jogi helyzetét, és várjuk, hogy a stadionba az ugye az nem az amatőr futóknak lesz, hanem már a sportolóknak lesz, vagy akik legalább a szenyoroknak is akár, hiszen az egy olimpiai méretű, meg adottságú pálya, ugye 8 futópálya, most már az a szabvány, 8+1, és azt ki van alakítva maga a struktúra, a tartánt kell, ahogy a tavasz megengedi, lehelyezzük, és akkor elindul ott is a sportnak, az atlétikai sportoknak a fejlesztése. A ligetben még ugye elkészül a skatepark, és még egy skateparknak a terveit készítjük a Vikendre, tehát a Maros part mellé, ahol most felújítottuk a Tutajos utcát, tehát hogy aki nem annyira jártas, ez pont a Maros mellett megy ki, Maros-Szentgyörgy fele, ottól a Sörpatika van. Annak elkészült a szélesítése, járda, bicikli út, és az egy nagyon szűk út volt, és nyáron óriási a forgalma.
Az nagyon szépen megoldották különben.
És ugye azt kell most folytassuk végig a Kárpátok sétányán, hogy a ligetet kössük össze bicikliúttal a Vikkenddel, és a ligetről majd rá kell csatlakozni a főtérre. Ugye most készül a bicikli útnak a terve a kornisa és a főtér között, tehát a kornisán megvan a bicikliút, de ott is össze kell kötni a főtérrel. Ezekre mind terv kell, engedély kell, stb. De hát szerre minden évben 2-3-4 kilométert átadunk, és hát egy 4-5 év alatt akkor lesz egy több mint 20 kilométeres biciklút hálózata a városnak. Ugye a Poklosnál szint munka alatt áll, a tervezés alatt áll, itt a vízügyel vagyunk eléggé fennakadva, de hát most Bukarestben ezt is tárgyaltuk meg, hogy a szó volt a jégpályáról, a jégpálya az közel áll a befejezéshez. Ugye itt a Fejlesztési Minisztérium nem fizette a számlákat július óta. Ez volt az egyik téma, amit Cseke Attila miniszter úrral megbeszéltem, és 5 millió lejjel maradás volt, ezt részben rendezték, illetve január végéig kifizetik az összes tartozást. Elvileg az idén ezt át kéne adni, és akkor, ha minden igaz, Marosvásárhelyi Sportklub fogja átvenni a fedett jégpályának az igazgatását, és akkor el tud kezdődni a Marosvásárhelyi hoki sportnak a fejlesztése, hoki csapatnak a fejlesztése. Jelenleg is támogatjuk őket, hiszen a Marosvásárhelyi Sportklubnak van egy szakosztálya, több mint 250 gyerek van, tehát a 16 éves korosztályig van mindenféle csapat, elég ügyesen szerepelnek. Hát itt innen már csak pénzkérdése lesz, hogy mikor zárkozik fel Marosvásárhely is Csík, Gyergyó, Kézdi, Brassó és egyéb hoki ligába, úgyhogy majd nekik is szurkolhatunk, nem csak a férfi kosárnak.
Van még egy néhány percünk, és vannak még üzenetek. Tisztelt polgármester úr, még a nyár elején egyik önnel készült műsorban azt hallottuk, hogy a Tudor Vladimirescu utcában elvégzik a Poklospatak partján levő magas fák koronájának a megrövidítését. Nagyon várjuk a megvalósítást, ugyanis sok helyen már a villanyszolgáltató kábelek is elérik az elnőtt ágak, például az Arató vagy a Budai út szakaszon. Vajon mi várható el ez ügyben? Mi tapasztaltunk egyébként erre való fejleményeket, mert sokszor mi sem tudtunk itt a rádióhoz eljönni az ágak miatt, de az megoldódott.
Tehát több esetben, ahol jelezte a lakosság, most a városi kertészet nyilván ezeket számon tartja, és most kell a meccések, folyamatban lesznek a meccések egészen májusig, ugye májusban már csak ilyen biztonsági vágások történnek, miután kizöldül, sokkal nehezebb dolgozni. Egy része elkészült a Poklosnak és a Tudor negyednek, tudom, hogy nem tudták teljesen befejezni, de a Moldové és a környéke az például meg volt meccve, de következik ez a városrész is, tehát én ezt továbbítom is az üzenetet a kollégáknak.
És van még egy kérdés, mert nagyjából annyi időnk van még, hogyha a hallgatóknak a kéréseit próbáljuk ilyenkor kicsit előtérbe helyezni, mert tudjuk, hogy jól esik, hogyha a válaszokat meghallgathatják.
Vajon mikor lesz biztonságos a Bodoni út csorgó felüli átjáró? Ott semmi nem történt, óriási sebességgel jönnek le a dombról, hiába a stop tábla. Tisztelettel Mária.
Hiába a stop tábla, ezt azért értettem a mondat végét.
Igen.
Hadd hangsúlyozzuk egy kicsit.
Most a Bodoni útnál ott az egyetlen megoldás a fekvőrendőr lesz, tehát valószínűleg ott is aszfaltból fogunk kialakítani egy ilyen magasítás, szintkülönbséget, mert oda az egyetlen hatékony módszer, és ahol ezt a jelzőlámpa sem mindig segít, tehát sajnos főtéren az egyik halos baleset úgy történt, hogy éppen zöld volt a gyalogosoknak, és az autós az nem figyelt oda, de azt mindenki megtanulja, és pár hét alatt beidegződik az autósokba, ha odaveri az autónak az alját, akkor onnantól kezdve kialakul ez a Pavlov reflex, és amikor meglátja azt az átjárót, lelassítanak. De szintén a Bodoni útnál is ugye felújítás következik. A Dozsa-György felújítás miatt nem tudtunk foglalkozni a Bodonival, mert akkor teljes lett volna a városban a forgalmi káosz. Így, hogy a Dozsa-György az elkészült, illetve kisebb zöldövezeti és járda munkálatok maradtak még el. Neki fogunk fogni jövő nyáron, vagyis az idén nyáron a Bodoni és a Bega utaknak a felújításának, főleg a Bega van nagyon tönkremenve, de a Bodoninál is több mindent, javítást kell eszközölni, és akkor sor kerül ezek az átjáróknak is a biztonságosabb átételére, illetve felülvilágítást fogunk még, mert az is nagyon sokat segít.
És hadd mondjak egy konkrét példát, és azt hiszem, hogy le is járt az időnk, hogy amióta az Orosz piac környékére, többek között a mi kis utcánkba is rengetegszer kértük, letették a fekvőrendőrt, azóta nincsen baleset, úgy, hogy hetente volt legalább egy-két nagyon durva baleset, és azt is mondtam, hogy egyszer valaki meg fog halni a házunk előtt, és akkor veszik majd komolyan az ügyet, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ez megoldódott. Bár ott van a stop tábla, ez onnan jutott
eszembe. De hihetetlen, hogy az autónkat féltjük, és az életünket nem.
De gyakorlatilag senki nem áll meg, úgyhogy így közlekedünk mi is Marosvásárhelyen. Hát reméljük, hogy még tudunk önnel majd beszélgetni, és hát a 2025-ben is folytatódik az a terv, hogy egy hónapban egyszer a polgármester úr ellátogat ide a reggeli műsorba, illetve hát majd Farkas István kollégánkhoz is, mert látja, hogy nagyon-nagyon sok kérdés felmerül, és mindig lesz, amiről beszélgessünk, ez biztos.
Köszönöm szépen a meghívást, és örömmel teszek eleget, úgyhogy Isten éltesse a marosvásárhelyeket, székelyföldieket, halljuk egymást egy hónap múlva.
Kitartást a tervekhez és a munkához.